Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Még a kevésbé jó mikrofonnal, de már kaptam egy e-mailt, hogy a kivizsgálás folyamatban van, úgyhogy remélhetőleg a jövő héten, talán a hét második felében visszakapom, meglátjuk.
Minden esetre én viszonylag elégedett voltam a múltkori végeredménnyel, úgy hallgatható lett. Nem tudom, hogy vagy vele.
Én is rosszabbra számítottam, tehát voltak nekünk ennél a kezdetben a én részemről rosszabb felvételeink, amikor gyakorlatilag így végig csoszogott a hangom, mint hogyha kosárlabda pályán, ami mondjuk témába vágott volna legalább, mint hogyha kosárlabda pályán hirtelen valaki indul egy hatalmas csellel, egy gyors első lépésre, csak ugye minden szónál kb. De ahhoz képest mindenképpen jobb volt, igen.
Na, ugye ma folytatjuk a mailbagünket, de előtte nagyon röviden szeretném, hogy megnézzük az olimpiát, picit beharangozzuk. Ugye most már teljes mértékben kialakultak a csoportok, és el is kezdődnek holnap a küzdelmek. Az A csoportban Irán, Franciaország, az Egyesült Államok és Csehország, és azt gondolom, hogy hát egyetlen egy kérdést tehetünk fel, ez pedig az, hogy a csehek okozhatnak-e még egy meglepetést azon kívül, hogy Kanadát kiütötték, mert egyébként innen azért az Egyesült Államoknak és Franciaországnak kéz a kézben könnyedén tovább kéne mennie. Ugye lesz olyan csoport harmadik is, aki tovább jut, de egyelőre az első kettő az ezekből a négyes csoportokból, akit így biztosra vehetünk. Talán még az lehet kérdés, hogy a franciák esetleg meglepetést okozhatnak-e itt a csoportban, mondjuk legyőzve az Egyesült Államokat.
Na, igen. Egyetértek, ugye az amcsik most azért erősítettek a két veresség óta eléggé, hát hogy is fogalmazok, nagyobb motivációval lépnek pályára, és ez azért látszik. Meglátjuk, hogy hogyan tudják beintegrálni a döntőből érkező játékosokat. Azért engem meglepne, és nyilván ezzel nem mondok sokat, hogy persze ők lesznek az esélyesek minden mérkőzésen, amin pályára lépnek. Ennek ellenére ez azért egyértelműen nem egy verhetetlen csapat, viszont az, hogy valaki megverje, majd nyilván egy nagyon-nagyon jó csapat teljesítmény kell a másik oldalon.
Igen, és egy nagyon jó dobóforma, ahogy láthattuk például az ausztráloknál, meg Nigériánál is, hogy az azért kell, mert nem biztos, hogy olyan túl sok lehetőséged lesz mondjuk a palánk alatt üres zicsereket dobni, de hogyha a triplákat jól dobod az USA ellen, akkor azért lesz keresni valód.
Igen, annyit azért hozzátennék, hogy akinek van nagyobb technikás centere, ők azért eléggé hatékonyak lehetnek majd. Más kérdés, hogy a védő oldalon azért ez meg nyilván problémák elé állítja majd azt a csapatot, de Belme ellen azért nagyobb darab centereknek elég jó esélye lesz, én azt gondolom, hatékonyabb pontot szerezni. Meglátjuk.
Igen, például itt ugye Rudy Gobert az, akit fel kell sorolnunk, de mellesleg a cseheknek is ugye van nagy darab centere, bár nem akkora, mint Gobert, és ő azért láttuk, hogy támadásban is egy, hát másik szintre tud lépni a FIBA keretek között, ami egyébként kicsit érdekes, mert nem támadásban kellene, hogy is mondjam, csak ekkora változásnak történnie. Védekezésben ugye a FIBA szabályok 3 másodperc nélkül Rudy Gobertre vannak kitalálva, tehát ez a Gandalf védekezés, ez itt úgy sem jössz át, gyakorlatilag beáll szépen a gyűrű elé, és aztán mindenki dobálhat ellenük kintről. Úgyhogy mondjuk ez nagyon-nagyon kedvezhet a franciáknak. A B csoportban Ausztrália, Németország, Olaszország, Nigéria. Mondanom, ez egy nagyon erős csoport.
Igen, számomra teljesen kiszámíthatatlan ez a csoport. Az olaszok hihetetlen csapategységet mutattak. Szerbek ellen mentek te, vagy Kanadában?
Igen, bizony, szerbeket verték.
Szerbek ellen, igen. Kicsit összefolytak az események. Ez a csoport számomra is talán a legkiszámíthatatlanabb. Hozzátéve persze, hogy, és itt tudom, hogy te nevedben is beszéltek, azért nem feltétlenül ismerjük ezeket a kereteket úgy, mint az NBA kereteket. Ennek ellenére azért nyilván van egy alaptudásunk a mezőnnyel kapcsolatban, és természetesen az elmúlt hetekben azért nézegettük a rostereket, illetve néztük nem csak ugye a selejtező mérkőzéseket még, amik ugye a kijutókról is döntöttek, hanem ugye a felkészülési meccseket is. És itt azért nagyon-nagyon kiegyensúlyozott ez a négyes, most én úgy érzem. Nehéz is lenne tippelnem, az első hármat megmondom, ezt én nem tudnám megtippelni például. Tényleg meglátjuk, itt nagyon-nagyon várom ezeket a mérkőzéseket, mert szerintem még Nigéria is okozhat meglepetést, mint hogy meglepetést okoztak az USA ellen.
Hát sőt, nem állítanám, hogy Nigéria lóg innen lefelé, hanem ha valaki, akkor Németországnak gyengébbnek tűnik még a Nigériánál bőven a
kerete. Igen, itt úgy értettem nyilván, hogy akár az se lehetne meg, hogyha első vagy másik helyen végeznének, de valóban, hogyha a keretek erősséget nézzük, akkor most talán németek egy picit gyengébbek, de hát mindenhol vannak ugye NBA játékosok, vagy NBA-be igyekvő játékosok, és mondom ez egyértelműen a legkiegyensúlyozottabb négyes.
Igen, nézegettem az ausztrál keretet például, hát ugye azért nagyon kevés, jó, relatíve kevés NBA játékossal mennek neki, mert azért most Della Vedovát persze oda sorolhatjuk, de például ugye Hamptont el se hozták, Josh Green nem is biztos, hogy rotációban lesz, de ő legalább kint van velük.
Nem biztos, hogy.
Úgyhogy ezért ez majd egy érdekes történet lesz, de Ausztráliának a játéka, amit évek óta összecsiszoltak, csinálnak, az, hogy például ez a Landale, hát ő egy olyan center, aki annak ellenére, hogy hatalmas darab, viszonylag mozgékony, vajon egy small ball-a lesz valamelyik csapat, megpróbálja-e, hogy ő Aaron Baines-el egyszerre esetleg pályán van, megpróbálja-e robbantani, ezek nagyon érdekes dolgok lesznek, és igazából az a durva, hogy bár nem tartom a csoport esélyeseinek az olaszokat, de tulajdonképpen náluk van az a star power, ami úgy minden posztra azért jut valaki, aki vagy NBA, vagy Euroliga élvonalába tartozik. Tehát ez furcsa, hogy az olaszok is selejtezőnát jutottak be, de technikailag talán a legerősebb keret ott van, mert mondhatjuk, hogy Nigériának van egy rakat NBA játékos, de nekik ugye úgy unblock nincsen irányítójuk. És azért fura lenne, hogyha ezt nem próbálna meg kihasználni a többi gárda.
Igen, csak azt akartam, hogy a Gallo ugye vállalta játékot, nyilván az nekik azért egy hatalmas dolog, és ott van ugye Melli, aki FIBA-ban eléggé hatékony szokott lenni, ők ketten Nico Mannion mellett, akik ugye NBA játékosok. Az igazság, hogy náluk is a csapategység borzasztó erős, és ugyanezt érzem, mint a szlovénoknál is, majd róluk is beszélünk egy kicsit, ott nyilván azzal az előnyemek, hogy ott az extra star power is meg lesz. Az olaszok nagyon-nagyon jól tudnak együtt játszani a pálya mindkét oldalán, ebből a szempontból szerintem ott vannak a legjobb csapatok között. Nyilván azért a talent level összességében az a tehetségszint szerintem nincs meg, mint a legjobb 5-6 csapatnál. Őket szorosan utánuk sorolom, de csapategységben, taktikai készségben, felkészültségben szerintem top 4-be vannak. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz elég. A csoportmeccsek során lehet, hogy elég lesz, és úgymond, hát nem is tudom itt se, hogy mennyire lenne meglepetés, mert te is valahol azt várod, hogy nagyon jók legyenek ők is ebben a csoportban.
Hát, hogy igen, meg érted azért itt Fontecchio, meg Polonara, ők NBA-ben is elférnének. Tehát, hogy az olaszoknál valóban olyan játékosokról beszélünk, akik európai sztárok, és NBA-ben is elférnének.
Mindenképpen igen. Tehát, és ez egyébként egy gyakorlatilag mantra lehet itt a csoportmeccsek során. Nagyon sok olyan játékos fogunk látni, aki bár nem az NBA-ben játszik, de vagy korábban ott volt, vagy simán beférne mondjuk a legjobb, nem tudom, 250 játékos közé is akár. Igen. Akár az NBA-ben. Tehát nem egy ilyen kispad végén ülők típusú játékos, hanem valószínűleg rotációban.
Igen. Na akkor nézzük meg ezt a bizonyos C csoportot, ahol hát ott van a házigazda Japán, akik annak ellenére, hogy rongyávertek minket felkészülési meccsen, már minket magyarokat, annak ellenére nagyon meglepetés lenne, hogyha akár hazai pályán is bárki ellen tudnának nyerni, mert hogy a három másik csapat az Argentina, Spanyolország és Szlovénia. És nyilván azt már szerintem mind a ketten elmondtuk, hogy a szlovénoknak fogunk drukkolni. Én azt gondolom, hogy esélyesek is ennek a csoportnak a megnyerésére. Nem nagyon tetszik a szlovén keret, nyilván Dragiccsal még jobban tetszene, már az NBA-s Dragiccsal, de szeretném külön felhívni a figyelmet Argentinára, hogy miért gondolom, hogy beszéljünk egy nagyon picit külön róluk. Nos azért, mert az amerikai válogatott kivételével szerintem senkinél nincs ilyen választék playmakerből. Ugye Campazzo és Vildoza két NBA játékos, még akkor is, hogyha Vildozát végül ugye a New York nem annyira vetette be, nyilván az utolsó hónapban csatlakozott hozzájuk, és Bolmáró, akiről már beszéltünk, hogy milyen jó idényt fut, és szerintem nagyon hamar át fogják hozni, ugye ő a Minnesota kötelékeiben van, illetve Laprovittola, őt se kell azért bemutatni nagyon. Ez a négy ember, ez benne van a válogatottban, és ebből kettő folyamatosan pályán lesz. Szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy erőssége lehet az argentinoknak, magas emberben még mindig úgy állnak, hogy Luis Scola kezd, tehát, hogy itt majd ezt megnézzük, hogy a 40 nem tudom hány éves Scola az még mit tud ezt hozzátenni, most látom 41, egyébként meg Brussino és Gabriel Deck lesz a két kezdő, Gabriel Deck már NBA és Brussino simán NBA szintű játékos, úgyhogy hát szerintem ez...
is az NBA-ben van,
ja, tényleg.
Szerintem majdnem 100 meccse.
Ja, vagyok, ja,
Dallasba játszott egy fél szezon. Nekem megmondom, hogy nekem nem is volt vele problémám, tehát megnéztem volna akár még nagyobb szerepben is, annyi, hogy persze kicsit lassú volt az NBA-hez, de egyébként nagyon-nagyon képzett játékosról beszélünk.
Na hát itt azért látjuk, hogy nagyon korrekt nevek, és pont playmakerökben erős az argentin válogatott. Eddig nem voltak annyira biztatóak az eredményeiket tekintve, de szerintem itt talentben van egy olyan hát szerencsés együttállás, hogy meglepetést okozhatnak. És a meglepetés alatt itt azt értem, hogy esetleg megelőzik a spanyolokat, akik gyakorlatilag egy hát ilyen emlékkönyvből válogattak. Tehát már elnézést kérek, és például én Lluyt nagyon szeretem, és több spanyol csapatot is nagyon szerettem, de gyakorlatilag 30 alatt három játékosuk van.
Igen, hát ez egyértelműen egy olyan csapat lesz, ami hát, hogy is mondjam, felvett kérdéseket, igen. Tehát ugye Pau már most már 41-et is betöltötte. Nem nagyon szoktak azért játékosok ebben a korban már olyan teljesítmény nyújtani, de említhetném akár, tehát mindenki a régiből van gyakorlatilag szinte, ugye a Claver, Sergio Rodriguez is, ugye ő is már 35 éves, hihetetlen, hogy szalad az idő, basszus.
Rudy Fernandez.
Igen.
Nem, én is tudom, mert most Abalde nyilván be fogja dobni a triplákat, Ebrins nyilván be fogja dobni a triplákat.
Gyakorlatilag 26 év alatti játékosok nincsen, tehát egy darab fiatal sincsen konkrétan.
Meg Garuba kivéve.
Ja, igen, Garuba az egyetlen. Rajta kívül ugye Willi, aki ilyen 26 körül van, meg még ugye Abalde. Ilyen tranzíciós időszak előtt van, ahogy Coach T barátom mondani szokta, tranzíciós időszak előtt áll ez a csapat, ez az utolsó nagy dobásuk úgymond, és utána egy teljesen új válogatottat kell majd felépíteni, ez nem kérdés. És ezekből a nevekből szerintem hát azon csodálkoznék, hogyha Rikin, meg ugye Hernán Gómezen kívül, olyan, meg nyilván Garuban kívül olyan nagyon sokan nem is lennének már a következő VB keretben sem majd. Egy teljes váltás lesz, az teljesen egyértelmű. Most még ez utolsó nagy dobásuk, de hát az igazság, hogy ez a roster, ez 10 éve volt a csúcson, úgymond.
Osztod a szkepticizmusomat? Megelőzheti őket Szlovénia és Argentína is?
Látok esélyt, benne van a pakliban, egyértelmű.
Az Egyesült Államok a végső nagy esélyes, de most próbáljuk meg százalékba kifejezni azt, hogy nem vagyunk benne teljesen biztosak, hogy nyernek. Na jó, hány százalék esélye van az Egyesült Államoknak, hogy megnyerje ezt az olimpiát szerinted?
Ugye nehéz ez, mert ilyenkor ha ténylegesen fogadás occokról beszélünk, akkor ők a mezőny ellen, akkor 50% alatti lenne, de ha meg ugye úgy kérdezed, hogy szerintem nyernek-e vagy nem, akkor inkább ilyen coin flip pénzfeldobás szerintem, hogy nyernek vagy nem. Vagy lehet, hogy még kicsit magasabb arány van rá, hogy a 60%, de ugye ezt tudjuk, hogy a konkrét occok azok nem így működnek meg a konkrét esélyszámok, mert 60%-a a mezőny ellen nem lett volna ugye a Redeem Teamnek sem gyakorlatilag, ha úgy megnézed az occokat. Úgyhogy ez a válaszom rá. Szerintem valószínű, hogy megnyerik így laikus szurkolóként, mondva ugye nem pedig occmakerként, ilyen 60%-ot mondanék. Tehát valószínűbb, de nem, egyáltalán nem egy ilyen biztos dolog.
Annyira megnézném, hogy vajon fáradtan, vagy pont, hogy még formában érkeznek majd meg a döntőből beesett hármas. Mert ha ők formában érkeznek meg, akkor szerintem itt nem lesz kérdés. Ha fáradtan esnek be, és láttuk, hogy hát maradjunk annyiban, hogy voltak teljesítménybeli problémái Lillardon és Durant-en kívül gyakorlatilag mindenkinek a felkészülési meccseken, Tatummal az élen, meg tehát azt is megnézném majd, hogy Keldon Johnson itt egyáltalán hozzá tud-e rakni. Így nem rossz ez a keret egyébként, tehát ez egy nagyon jó NBA csapat lenne, sőt, ez egy bajnok NBA csapat lenne, de ugye az, hogy FIBA-ban ki mennyire érvényesül, azt láttuk, hogy igen, itt azért nem mindig ugyanazt látjuk akár támadásban, akár védekezésben. Úgyhogy az a kérdés, hogy lesz-e olyan, hogy megverik ezt az amerikai válogatottat? Szerintem 3-4 válogatott képes rá mondjuk 10-ből 2-3-szor. Az egészen jó esély, És ezekkel a válogatottakkal azért folyamatosan játszani fognak majd az egyenes kieséses szakaszban, ugye legjobb 8 lesz, aztán 4 és úgy döntő. Igen, tehát ezt az 50%-ot én is adom, ők a torna esélyesei, de az, hogy mondjuk 4 olyan meccset játszanak legalább, a franciák csoportmeccsét is belevéve, ahol gyaníthatóan lesz némi esélyük kikapni, és hogy abból egyszer se kapjanak ki, szóval ezt így nagyon durván biztosan nem merném kimondani. Na jó, akkor viszont menjünk át a Patreon postaládánkra, és ugye érdekes volt, előző adás végén mondtam, hogy nyugodtan küldjetek még csütörtök 17 óráig további kérdéseket. Most az a helyzet, hogy annyi kérdést küldtetek, és nagyon szépen köszönjük, hogy jövő pénteken is Patreon postalázázunk, mert ma egyszerűen bele se fog férni. És ez nem baj, jövő hét pénteken ugye draftot fogunk értékelni, az általában elég rövid, tehát 15-20 perc alatt azt átbeszéljük, és akkor utána még pont lesz arra a pár kérdésre időnk. Na de most folytatjuk, ahol múltkor abba hagytuk. Tamás kérdezi, éj jó srácok, felmerül bennem egy kérdés, hát ha okosabbak vagytok nálam a témában. Elhangzik gyakran egy másik játékosról, hogy mennyire, egyik másik játékosról, hogy mennyire streaky, például a hárompontos vonal mögül, bizonyították már ezt a jelenséget matematikailag? És itt igazából ez a lényeges kérdés, de kicsit részletezi is nekünk Tamás, hogyha 40%-os dobó valaki, akkor, és tényleg így van, akkor mindig minden egyes tripla dobása előtt 40% az esély, nyilván mondjuk egy ugyanolyan triplánál. Na, Zoli, gondolom te is találtál egy-két cikket ezzel kapcsolatban, én kutatást is, úgyhogy átadom neked szívesen a terepet, de azért azt kimondhatjuk, hogy alapvetően a legtöbb kutatás mégiscsak azt mondja, hogy nem létezik ez a jelenség, és a tapasztalatunk meg mégis azt mondja, hogy létezik.
Igen, ugye nagyon érdekes, hogy erről 85-ben, 1985-ben csináltak egy konkrét tanulmányt. Tomás Gilovics, Robert Wallon és Amos Tversky volt ez a három pszichológus, akik megnézték ezt ugye nem csak az emberi elme oldaláról és nyilván a szakmányokon belül, hanem konkrétan adatokat is kielemeztek. Megnézték konkrétan az 1980-as Philadelphia 76ers összes dobását, amit ugye hazai pályán elkövetett a csapat, és ugye kielemezték még 80-tól 82-ig az összes Boston Celtics által, illetve Boston Celtics játékosok által elvégzett büntetődobásokat. És a Cornell Egyetem, ugye a híres Ivy League egyetemen is történt ugye ezzel párhuzamosan egy adott csomagadat felvétel ugye a Study-ba, ami vizsgálta mind a férfi, mind pedig a női csapatot éveken keresztül. Ezen három ugye dataset alapján arra következtetésre jutottak, hogy nem volt nagyobb valószínűsége annak, hogy bedobsz egy kísérletet, ha az előző is beesett. Viszont gyakorlatilag azóta ez, ha nem is meg lett cáfolva, de most már nyitottabbak jelen pillanatban ugye a tudósok, illetve ugye az elemzők abban az irányba, hogy lehetséges, hogy ez nem teljesen így van. És ugye egy 2003-as dolgozatot is csináltak erről, illetve ugye Jordan Ellenberg matematikus írta az ő könyvében a hot hand jelenségről, és gyakorlatilag azt arra következtetésre jutnak, hogy lehet egy ilyen jelenség, és jelen pillanatban ez tűnik valószínűbbnek, és ugye ezt büntetőkön keresztül nézték meg, ugye, és főleg ott az érvényes, hogy ha többet is bedob zsinórban, és aki ugye bedobta, például, hogyha az első dobásról beszélünk, 2%-kal nagyobb esélyed van arra, hogyha bedobod az elsőt, hogy értékesítsd a másikat is. Tehát büntetőknél mindenképpen létezik ez a jelenség. Triplánál nem feltétlenül, de büntetőknél már találtak egy ilyen 2%-os eltérés gyakorlatilag.
Na, ennél ugye van egy frissebb kutatás is, ez pár éves. A úriembert is bemondanám, Jeremy Orksnak hívják, és ő ezt már update-elte, ő már 3%-kal nagyobb esélyt látotta a második büntető bedobására, ha az elsőbe ment, viszont ő se talált triplából igazolhatóan hot hand jelenséget. Tehát nem tudták matematikailag alátámasztani.
Na most... De ez logikus is, nem, ha belegondolsz, bocs, hogy közel, mert büntetőnél ugye beállsz egy adott pozícióba, és ha sikeres az első, akkor teljesen más a ritmus, amivel statikus helyzetben vagy, triplánál más, mert minden dobás gyakorlatilag egy új dobás, úgymond, és ez büntetőre is igaz, hogy a második dobás egy új dobás, de ugyanabból a pozícióból tudod elvégezni, és visszakapod a labdát a kezedbe, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és itt lehet ez a 2-3%-nyi különbség.
Igen. Igen. Ez kb. Olyan, mint amikor eldobod a triplát, nem megy be, de valaki leszedi a pattanót, és ott álló helyedbe visszakapod. Ugye van néha ilyen jelenet NBA-ben is. Ez kb. Olyan lehet, és nyilván akkor ehhez azokat a speciális helyzeteket lehetne csak hasonlítani. Jó, akkor jöjjön Viktor kérdése. Sajnálta hallott, most nagyon sok Dallas kérdés jön, lehet azokat majd így félig meddig előre megválaszoljuk, úgyhogy ott majd lehet ugrálunk. Hallottam Zoli hát derék problémáiról, ugye ez még egy 3 hete volt talán, vagy 4 hete. Pont abban az adásban épp a Dallas búcsúztattátok. Bár így is elhangzott gondolat Zolitól, de engem különösen érdekelne bővebb véleménye a szezonról, Porzingisről, Lukáról, és az elkövetkezendő off-seasonről, mint Mavs fan. Mi a véleménye azokról a hangokról, amik Lukáti labdadominanciáját, mint problémát fogalmazták meg a kiesés után? Van-e lehetőség rögzíteni egy külön értekezést arról, illetve ha van más platform, akkor ezek a gondolatok már elhangzottak, akkor annak is nagyon örülnék. Na hát erről nyugodtan beszélhetünk, ez a Luka túl labdadomináns kérdés, mert azért gondolom abban egyetértünk, hogy Luka éppen annyira labdadomináns, amennyire a csapattársak miatt kellett, nem?
Vagy ha nem is, akkor mondjuk közel vagyunk ehhez, tehát mondjuk, ha ez a 100%, ennek az egyenletnek a 100%-a az, hogy minden egyes megmozdulása indokolt, és a szerepe teljes mértékben indokolt, akkor szerintem a szerepére azt mondhatjuk, hogy igen, ez indokolt jelen pillanatban, ez a high usage rate, ez nagyon magas usage rate, de időnként azért túltolja. Tehát ezt itt ki kell mondanunk, viszont magát a szerepet és a szükséget nem lehet megkérdőjelezni jelen pillanatban azzal a kerettel, ami köré lett építve. Ez egyértelmű, hogy ez egy hozománya annak, ami most épp van, és szerintem az ugyanilyen egyértelmű, hogyha lenne egy igazi legit második számú sztár mellette, és itt majd beszélünk Porzingisről is, akkor picit azért lejjebb vinné ezt a usage rate-et, sokkal jobban másképp bevonná. Itt a probléma az ugye, hogy KP, amikor ő egészséges és tényleg jól játszik, akkor nagyon-nagyon jó játékos. Abban a szerepben, amit ő tud. Ami ugye egy floor spacer gyakorlatilag.
Igen, tehát ez gyakorlatilag egy kiegészítő szerep, mert hogy igazából még posztapolni sem nagyon tud, és még az is ritka, hogy mondjuk beáll és rajta keresztül tudsz játszani, mint egy point centeren keresztül.
Ez igaz, tehát a skillsetje az limitált, viszont a skillsetje domináns is, amikor megy neki. Tehát
persze, hogy ne.
20 pont feletti játékosról beszélünk, aki több szezonban már 20 pont felett átlagolt. Ezt azért nyilván nem lehet, és nem is olyan rossz hatékonysággal lesz, ezt nem lehet azért, nem lehet véletlenül összerakni, úgymond.
Persze.
Ugye a jó all-star játékosról beszélünk. Itt a probléma az, hogy ebben a rendszerben, ami most a Mavs-nek van, és itt egyébként a rendszer is valamilyen szinten hibás volt, nem tudja kimaxolni az ő teljesítményét. És egyértelmű, hogy van köztük nézeteltérés, hogy a képi lenyilatkozta azt, nem pont erre kitérve, de hogy igen, hogy bántó őszintességgel, hogy neki milyen szerepre volt ő ítéltetve, és mondom, ez részben azért is van, mert az ő skillsetje, bár domináns, de nem egy szertágazó skillset, egy limitált skillset, mondom azon belül domináns, de igen, értitek, mindegy, elmondtam kétszerre. És a lényeg az, hogy nehéz egyszerűen összecsiszolni ezt Lukával és azzal, amit a szlovén csinál. Én nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nagyon-nagyon nehéz, és pont ezért én sokkal kevésbé vagyok optimista, mint mondjuk egy éve voltam, és ennek semmi köze ahhoz, hogy KP sokszor sérült is, mert nem ez a legfőbb probléma. Most a legfőbb probléma az, hogy amikor egészséges is, már nem tud az ő maximuma közelében teljesíteni, és ennek az egyik oka az, hogy fizikailag már nem olyan jó, védekezésben nem olyan mozgékony, mint egykorom volt, de másik igenis taktikai és fit probléma egyszerűen, tehát nem ideális fit. Amiről azt gondoltuk anno 2-3 éve, hogy úristen, hogy mennyire jó fit lesz Lukával, az igazság, hogy nem annyira jó fit most már. Játékban és stílusban sem, úgy tűnik.
Kíváncsi vagyok azért arra, hogy mondjuk az edzőváltás után, bár Jason Kidd-ben nem sokat reménykedem, de hogy egészen pontosan hogy akarják Porzingist jobban használni. Amit látok még ugye, tehát nagyon nehéz úgy nem dominálni a labdát, hogy alapból is az egész NBA egyik legjobb naprendszer játékosa vagy, sőt a világ valaha volt egyik legjobb naprendszer játékosa vagy a harmadik idényedre, elképesztő hatékonysággal csinálsz támadást szinte egyedül, ezt nyilván használni kell. És hogy miért használják esetleg túl Luka Doncicot? Azért, mert egy darab ball handler nincs egyébként a keretben. Tehát Brunsonnal, amikor együtt pályán van, akkor néha Brunson le is üti a labdát, azt látjuk, de általában ugye próbálja leszűkíteni, vagy próbálta Carlisle leszűkíteni ezeket a perceket, hogy ők együtt legyenek pályán, mert minden olyan percben, amikor Doncic ült, Brunsonnak fel kellett lennie. És Tim Hardaway Jr. nem ball handler, tehát igen, meg tud támadni egy close-outot, amikor kirohannak rá, hogy ne dobja el a triplát, le tudja ütni, bemegy, zsákol, ez megvan neki, ettől nem lesz ball handler, még annyira sem, mint mondjuk egy Kawhi Leonard.
Így van, ez így van. És egyébként Brunson is azért limitált, hogyha a playmakinget, passzkészséget nézzük, ő is inkább az, hogy a scoring, a pontszerző készségén keresztül talál meg üres embereket. Tehát ő A-ból B-be nagyon jól tud menni, hogyha az A ugye a tripla vonalon túli terület és a B a kosár, akkor a legjobb, tehát amikor A-ból B-be mehet és vagy betörés, vagy középtávolival befejez, ő ebben nagyon jó, és ezért is lesz, vagy lehet idővel nagyon-nagyon jó hatodik ember, de ő nem az a secondary ball handler, aki le tud venni terheket Lukáról, már csak azért sem, mert ha sokat játszottad őket együtt, az kontraproduktív. Lukának egy ilyen Chris Middleton szintű és szerepű játékos kellene, az igazság.
Igen, és ugye, tehát ezért is csalódás Josh Richardson szereplése, mert őt azért láttuk már hasonló szerepben, de ez egy jó kérdés, hogy ott például Josh Richardsonnak azt mondta Carlyle, hogy jó, akkor te most itt nem hívhatsz pick and roll, semmit nem csinálhatsz, ha Luka pályán van, akkor csak spacing. Mert ha ez így van, akkor mondjuk ezt az egyet fel lehetne vetni, hogy ez miért nem történt másként. Luka off the ball is jó játékos lehetne abban a 2 percben összesen a 48-ból, tehát hogy...
Az a baj, hogy Richardson már előtte is csalódást okozott, ugye a Heatnél is kifejezetten, meg a Philly-nél is szerintem gyenge szezon futott. Még a Heatnél volt kifejezetten jó önmagához képest, és ott kezdte bontogatni ugye a szárnyait, de a Sixers szezon az kifejezetten csalódás volt már előtte is.
Igen, és én még azért is bíztam benne, mert a Sixersnél még a csalódás 2 szezon után is a playoffban aztán azt láttam, hogy még rá lehetett leginkább számítani védekezésben, támadásban, nem, tehát akkor ugye kiestek a Boston ellen, nem sok következtetést lehet egy ilyen párharcból levonni, de még ott azt láttam, tudod, hogy na igen, megint visszatértünk oda, hogy Ben Simmonsnál ne legyen a labda, akkor legalább Richardsonnál legyen, ez nem nézett ki olyan szarul. Ezért is bíztam benne, hogy esetleg most a playoffban majd valami más látok tőle Dallasban is, hát ez nem igazán következett be, és akkor még finom voltam, úgyhogy de ez már sajnos ez a keret, ez nagyon gyorsan cserére szorul, szerintem 2 éven belül itt a keretnek a fele nem lesz itt. És
egyetértek, az a legvalószínűbb, és hát valószínűleg ebbe az irányba is kell elmenni.
Akkor nézzük, van egy ajánlásunk Menervától, a Death at the Wing podcast, nem tudom, Zoli, te belehallgattál-e, én még hónapokkal ezelőtt, mikor jött ez a kérdés, belehallgattam, szóval a Death at the Wing az gyakorlatilag, de idézem itt a patronunkat. Ha esetleg érdekelt titeket, hogyan csiszolódott az NBA azzá, ami ma, hogy hogyan ágyazódik a US-amerikai társadalomba, milyen kölcsönhatás volt a liga alakulásra és az államok 80-as évekbeli társadalmi, gazdasági és politikai helyzete között, akkor szívélyesen ajánlok egy podcastet, ez a Death at the Wing. Na most ugye, itt ez egy fantasztikus podcast, azt kell, hogy mondjam, nagyon szépen köszönöm az ajánlást. Az első 2 részen akkor már túl voltam, és most, amikor újra felkaptam, akkor most még 2 részt meghallgattam, összesen 80, de igazi ínyentségek. De hát ugye miről szól, azért Death at the Wing a címe, mert olyan játékosok halálán keresztül mutatja be a sztorikat, akik az NBA aktív rotációjának tagja voltak, illetve teljesen nagy jövő előtt álló NBA játékosok. Tudjuk, hogy a 80-as években és a 90-as években is van példa arra, hogy ők így vagy úgy meghaltak, és milyen kölcsönhatások, milyen gazdasági körülmények is vezettek ezekhez a halálokhoz. Tehát itt azért konkrétan olyan sztorikat fest le ez a podcast, és megy végig egyenként, hogy hidegrázós néha. Nagyon összeszedett, nagyon alapos, Death at the Wing, ajánlom mindenkinek. Következő kérdésünk név nélkül, sziasztok! Majd egy mailbagadásba írom a kérdést, ti is többször mondtátok, a Dallasnak az a baj, hogy Luka túl gyorsan lett, túl jó, és a csapat nem tudja az építkezésben lekövetni. A Hawks és a Phoenix is abban az évben draftolta Aitont és Youngot, ők idén mégis döntő, vagy döntő közelében vannak. Igen, mi lehet, ami miatt a Hawks és a Suns le tudta követni a sztárja fejlődését, a Dallas pedig nem?
A Suns szerintem nem tudta lekövetni a sztárja fejlődését.
Persze, tehát odaérkezett. Tehát itt Ayton, oké, jó volt. Ayton mondjuk Chris Paul nélkül egy fele ilyen jó játékos. Tehát,
kb. Így van. A Suns már ugye Ayton előtt is a fejlődés útjára lépett, egyre jobb és jobb volt. Ugye legfontosabb ledraftoltak már egy Devin Bookert. Most felteszem a kérdést, ha a Dallasnak is lett volna egy Devin Bookerje, nyilván most nem itt tartanának. A Hawks érdekesebb példa, ott pedig nyilván valami fontos, hogy keleten vannak, tehát én nem gondolom azt, hogy ők feltétlenül jobb csapat, mint a Mavericks, sőt, úgyhogy ez az egyik.
Azért csapatként jobbak. Hát szerintem csapatként jobbak. Egyszerűen több a talent Atlantában. Csak a legjobb játékosuk nem jobb, mint a Dallas legjobbja.
Mélyebbek, de teljesítmény nem voltak. Most érted, bejutottak a konferencia döntőbe, de erről beszéltünk már sokat, hogy...
Ja, szerintem a Dallas nem jutott volna be. Igen.
Hát, jó, de se net ratingben, se semmilyen. Nincs egyszerűen bizonyíték arra, hogy jobbak lennének, vagy idén jobbak lettek volna. Azt leszámítva, hogy igen, hogy ugye bejutottak a konferencia döntőbe, de hát, na, beszéltünk már a Philly-ről sokat.
Igen, mondjuk a Philly képes lett volna kiesni a Dallas ellen, ezt azért aláírom, tehát, hogy bárki ellen.
Mindegy, teljesen kiszámíthatatlan. Jó, de tegyük fel, hogy kicsit jobbnak érzed a Hawks, rendben van, mélyebbek az egyértelmű, akkor se csináltak semmi különleges dolgot, annyit, hogy nyilván a Bogdanovics igazolás az nagyon jó volt. A Mavericksnek nem volt ugye cap space-e, most lesz majd cap space, vagy ugye 21-be, vagy ha tologatják, akkor 22-be lehet. Nem gondolom azt egyébként, hogy a Hawks olyan nagyon különleges dolgot csinált, és hát hiába nagyon jó Trae Young, ennek ellenére is nyilvánvaló hatalmas hibát követtek el azzal, hogy nem Luka draftolták le. Úgyhogy igazából én erről ennyit akarok mondani. Meglátjuk, hogy hogyan fejlődnek, de én nem gondolnám azt, hogy ők olyan nagyon-nagyon szuperül építkeztek. Nem követtek el hatalmas nagy hibákat, ugye a Luka hibán kívül, ami meglátjuk, hogy mennyire lesz hatalmas, mert nyilván ez folyamatosan változhat, de azért abban nyilvánvalóan egyet kell értenünk szerintem mindenkivel, hogy ha újra csinálhatnák, akkor hát azért jó esélye újra csinálnak ezt a dolgot.
Igen. Na most pont a Hawks szerintem arra tökéletes példa, amiről beszéltünk azzal, hogy Doncsics túl hamar lett túl jó. Az a helyzet, hogy Trae Younggal még simán lehetett tankolni. Trae Younggal még simán lehetett nagyon rossz a csapat. Luka Doncsicssal meg már nem. Szóval ez az, amiről beszéltünk pont. Hogy Trae Young mellé még érkeztek fiatalok, még Cam Reddish meg, ugye Hunter érkezett mélységnek, és láttuk Hunter, hogy belőle tényleg nagyon jó játékos lehet. Az a helyzet, hogy Young nem volt ahhoz elég jó, elég korán, hogy a csapat az már középmezőnyben legyen, miközben a Dallas, ahogy Doncsics megérintette a parkettát, már is középcsapat volt. Szóval ez például egy jó jele annak, hogy nehéz ezt követni, mert sem fiatalokból nem tudsz feltankolni, sem nincs az a jelenség, ugye, hogy mivel esetleg rossz vagy, azért eszeteket gyűjtesz, amit később beválthatsz. Hanem pont az volt, hogy meglátta a Doncsicsot a dallasi vezetőség, és úristen, hogy hozzunk ide valakit. És odahozták Porzingist abba a pillanatba. Tehát sokkal könnyebb dolga volt az Atlantának ezért és ilyen szempontból. Jó, András kérdezi. Sziasztok, Space Jam sorsoláson szeretne részt venni, igen. Patreon postaládában is van kérdésem, szokás szerint a Mavericks-szel kapcsolatban, úgyhogy témánál maradunk. Ti mit vártok az új edzőgárdától? Értem én, hogy tök jó a PR-ja, hogy visszahozunk mindenkit a bajnokcsapatból, de ettől ők még nem lesznek jó szakemberek. Kicsit tartok tőle, hová fog ez kifutni? Jogos a félelem? Kidnek vannak érdekségei, meg gyengeségei az eddig mutatottak alapján, ami lehetőség vagy veszély lesz Dallasban? Most maradjunk akkor ennyiben, mert van egy másik kérdése is, hogy Kavajra rámenne a Mavs, de először ez az edzői gárda.
Igen. Én itt azzal kezdenék, hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a Kokoskovot behúzták végül, és amit én remélek, és valahol várok is, hogy ő ilyen 1/B főedző lesz, és Lukán keresztül is, akinek nyilván nagyon fontos szerepe lesz itt, hogy tolja is Kokoskovot. Én abszolút azt várom, hogy igazából ilyen megosztott főedzői poszt legyen, papíron kid a főedző, de én nagyon remélem, hogy Kokoskov, aki tényleg stratégaként zseniálisnak tartok, és a világ egyik legjobbjának, hogy ő fogja, ha nem is meghozni a döntéseket, de legalábbis rá tudja majd az akaratát erőszakolni kidre. És ha ez megtörténik, akkor nagyon-nagyon optimista vagyok. Ha Kokoskov ilyen teljesen kizárt szerepben lesz, és Kidnek egy személyes döntési joga lesz gyakorlatilag, akkor nem vagyok optimista. Úgyhogy ezt kell majd meglátni, és ezt kell ugyan megtapasztalni szurkolóként, hogy melyik verzió fog megtörténni, mert nagyon-nagyon nem mindegy.
Hát Kidd alapján én akkor nem lennék optimista a helyedben. Tehát Kidd, amikor hatalmi pozícióba került, akkor azonnal teljesen önkényesbe ment át eddig. Minden jelenre utal.
Igazából Luka Doncs. Úgyis az fog történni, amit Luka Doncsics akar, tehát ne legyünk naivak.
Igen, és mondjuk ilyen szempontból persze Kokoskovnak nagyon jók a pozíciói, ezt ne felejtsük el, hogy ugye Kokoskov az, aki Lukát a válogatott legyzette éveken át.
Luka tagadja ezt, és ugye mindig a interjúban az jön át, hogy ő nem dönt semmiről, meg a vezetőség így, meg úgy. Ne legyünk naivak, már jönnek olyan hírek azért, hogy abszolút elkezdte a nagyon helyesen egyébként, én azt gondolom a háttérben mond irányítani a dolgokat, és tök egyértelmű, még ha le is tagadja bárki, nem érdekel, hogy ki tagadja le, tök egyértelmű, hogy minden döntésről megkérdezik. Nem lehet kérdés.
Na, a másik kérdés viszont, hogy pletykálják, hogy Kawhira rámenne a Mavs. Igen, valóban van ilyen pletyka. Bármilyen jó játékos is Kawhi, nem vagyok benne biztos, hogy örülnék neki, mint Mavs fan. Főleg a chemistry miatt. Szerintetek jó fit lenne? Én sokkal inkább egy domináns center tudnék elképzelni Luka mellé. Miles Turner vagy Playoff Ayton nem jobb fit, mint mondjuk egy wing.
Ugye?
Igen, tehát hogy az a baj, hogy azon kevés center, az a 4 vagy 5, aki a playoffban érvényesülni tud és esetleg dominálni, azon kívül a center poszt az nagyjából arra jó, hogy azért a legeslegvégén már lekergessék a pályáról. Tehát ez most ilyen nagyon durva mondat, de nézzétek meg, hogy a Bucks milyen hamar eljutott oda, vagy viszonylag hamar, hogy már nem igazán játszhatta volna Brook Lopezéket, csak ugye nem volt senki, úgyhogy ezt kellett valahogy így kerülgetniük a playoff felében, hogy Brook Lopez hogy tartott pályán, és aztán a Sunsnál is a legvégén már, illetve időnként a Clippers ellen is, Ayton ugyan nem volt negatív, de már nem volt az a pozitív erő, ami egyébként tudott lenni a hagyományosabb szerkezette felálló Lakers ellen például. Szóval, és Ayton már nagyon jó, már közelít ahhoz a 4-5-höz, aki meg minden körülmények között pályán tartató. Na csak ezt akarom mondani, hogy ezért egyszerűen magas emberbe gondolkozni, ilyen franchise megváltóként, az egészen speciális. Bema de Bajót, hogyha megszerezzük, akkor persze. Akkor ő rohadt jó fit Luka mellé. De ha nem Bema de Bajót szerezzük meg, például Miles Turner vajon nem küszködne egy kicsit úgy, mint Rudy Gobert a small ballok ellen? Mert azt gyanítom, hogy igen.
Periméter játékosok nyerik manapság a bajnoki címeket. És hozzáteszem, hogy ez most már így azért... Én azért, hogy Jordanig visszamehetnénk, és utána voltak persze korszakos centerek, akik a liga legjobb játékosai voltak, és úgy nyertek. Ugye Shaquille O'Neal, vagy Tim Duncan, vagy Hakeem Olajuwon a három legfontosabb példa, de az ő éráik alatt is már-már kezdtek, már még a korábbi szabályrendszerrel együtt is ugye a wingek dominálni gyakorlatilag és eldönteni a dolgokat, de a mai érában meg aztán tök egyértelmű, hogy periméter játékosokkal nyersz ezért. És hát ugye nézzük meg Kawhi átlagait idén is a play-offban. Menjetek fel a basketball reference, és nézzétek meg, hogy az alatt a 10x meccs alatt, amit játszott, milyen átlagokat hozott. Tehát abszolút megállíthatatlan. Minden idők egyik legjobb playoff performere Kawhi. Ahogy ugye megszellőztették a Mavs források, akkor is akarja őt a Mavs, ha teljes következő szezont kiüli. És hát nem kérdés, hogy miért. Ugye sztárokkal tudsz nyerni ebben a ligában, minél több sztárod van, annál nagyobb esélyed van. Kawhi ráadásul egyébként fitre is nagyon jó.
Igen, tehát Kawhi nem annyira labda domináns, őt szinte rá kell kényszeríteni, hogyha nincs más irányító, akkor ő irányítson, de pont ezért működött annyira Torontóban, mert ott mellette volt két playmaker.
Hogyha Kawhi ennyire jó volt Paul George mellett, képzeljétek el, hogy mennyire jó lenne Luka mellett.
Bizony.
End of story, nagyon-nagyon jó igazolás lenne.
Nagyon érdekes kérdés Ricsitől. Ki volt a három legrosszabb edző, aki bajnoki címet nyert? Nyilván Budenholzer miatt van a kérdés. Coach Bud hol helyezkedik el egy ilyen top listán, ha idén nyer a Bucks? Azóta nyert, úgyhogy így is tudunk rá válaszolni. Ugye azért van itt két kiugró név, amihez most csatlakozott Bud, tehát nálam top 3-ba van, de ezt szeretném hozzátenni, hogy a 80-as évek edzőire annyira már nem látok rá. Tehát a 90-es évektől vállalom ezt az összehasonlítást. A 80-as évek edzőit is ismerem, az ő szerepüket és munkásságukat annyira nem, hogy azt mondjam, hogy ők bajnoki edzőhöz képest mennyire voltak jók vagy rosszak, de azért így utólag azt mondom, hogy Doc Rivers és Tyronn Lue nyilvánvalóan vezette ezt a top listát valamilyen sorrendben, és azt gondolom, hogy ehhez csatlakozott most.
Mármint az új éráról beszélsz.
Az új ére, így van.
Mert egyébként van egy konszenzus választás is a minden idők legrosszabb bajnoki címet nyerő edzője címre, úgyhogy...
Igen, nem találtam őt meg, úgyhogy...
Ja, én minden cikkben az ő nevével találkoztam, ő Paul Westhead.
Ja, persze, Westhead.
Aki ugye 80-as évben nyert a Lakers, és annyit nem ezt tudni róla, hogy egyszer a csapat a 107 pontot kapott egy fél időben.
Igen.
Az NBA-ben, és végül 173 pontot kaptak az egész mérkőzés ott, úgyhogy őt tartja szinte elnyújtetően mindenki, minden idők legrosszabb bajnoki címet nyerő NBA edzőjének.
Na viszont most legalább a 80-as évekig akkor vissza tudtunk menni, és már van egy top 1-ünk, akkor azt kérdezném Zoli tőled, hogy a Budenholzer, Duck Rivers, Tyronn Lue 3-asból ki az a kettő, aki még felfér a dobogóra?
Nagyon nehéz kérdés. Ugye, amikor beszélünk a modern edzőkről, mert nyilván mi a modern élet néztük, akkor azért borzasztó nehéz választani, de ha mégis ki kell egyetemelnem, akkor én most Duck Rivers-t mondom.
Én is. Szóval az a helyzet,
hogy... A rekordok miatt, bocsánat, tehát most már ugye rekordmennyiségű, de bőven rekordmennyiségű előnyből elbukott párharca is van. Tehát azért ez nem lehet véletlen.
Igen, és szeretném azt is elmondani, hogy akkor is voltak ilyen hangok, hogy Thibodeau védekezési sémája, meg Garnetté intézték azt a bajnoki címet. Csak ugye Duck Rivers valahogy így nagyon jól el tudta magát adni, úgymond mindenki elképesztő tisztelettel beszélt róla, és akkor mindenki rohadt jó edzőnek tartotta, ezt azért szépen lassan lerombolja, de mondjuk úgy, hogy amíg ez a Nimbus elhalványult, addig azért nagyon sokat kellett, rendkívül sokat kellett tenni. Jó, Mészáros Peti kérdezi, sziasztok, jöjjön az off-season mailbag, ha betelik, kimaradhat a millió dolláros kérdés Boston csoportban, hogy Marcus Smart lehet-e kezdő irányító poszton, vagy cserélni kellene egy pass first játékosért, őt vagy mást, ez most mindegy. Megosztottak vagyunk, tegyetek igazságot. Szerintetek mi lehet a plafonja annak a Celticsnek, amiben Smart a kezdő irányító? Illetve maradva nála, ha nem írja nyáron alá a mondjuk 4/77 milliós hosszabbítást, akkor cserélnétek, vagy tartanátok őt? Tehát Smart szerepe, illetve hogy a Celticsnek kell-e egy irányító? Ha megengedett Zoli, röviden válaszolnék. Szerintem a Celticsnek kell irányító, mert se Tatum, se Brown nem az, és nem is lesz. Még olyan Celtics, bocsánat, még Clippers szinten sem, tehát nem látom azt, hogy irányításban, labdakezelésben ők Kawhi és Paul George szintjét tudják hozni. És mivel ezt nem látom, ezért kell egy irányító, az már egy sokkal fogósabb kérdés, hogy az lehet-e Marcus Smart. Őszintén szólva, ha a bajnoki cím a cél, akkor szerintem nem.
Szerintem a Clippers adja meg erre a választ. Tehát annyira hasonló a két szituáció, ugye van két winged, akik nem elsősorban playmakerek. Hogyha Clippersnél úgy gondoljuk, hogy elég mondjuk egy Pat Beverly vagy egy Reggie Jackson, és azzal lehet bajnokságot nyerni, akkor azt mondjuk talán, hogy itt is, ha és amennyiben is ez egy nagyon fontos kitétel, Tatum megközelíti ugye Kawhi szintjét. Tehát itt valamit át kell hidalni, ez tök egyértelmű.
Igen.
Mert playmaking az soha nem lesz elég, amíg ugye Marcus Smart az irányítód, de hoz egy csomó olyan készséget, ami egyébként meg kell egy bajnokcsapatban, ugye a liga egyik legjobb free and D játékosa, nem veszi el a labdát Tatum és Brown erről, ami megint csak fontos, mert ide egy labda igényes irányítót sem hozhatná, hiszen az meg már kontraproduktív jó eséllyel. Szóval ez egy nagyon érdekes és nehéz kérdés, de én meg hajlok a felé, hogy igen, amennyiben Tatum és Brown így fejlődik tovább, ahogy eddig fejlődtek. És ha megint egy akkorát ugranak mind a ketten, mint amit ugrottak erre a szezonra.
Mármint Tatum az előzőre, és Brown meg erre.
Igen, úgy gondoltam, bár szerintem Tatum azért összességében fejlődött néhány játékelemben, még ha nem is volt egyértelmű ugrás ugye megint. De lényeg az, hogyha tovább fejlődnek, és mondjuk Brown top 20-as, Tatum pedig top 10-es játékosra válik, akkor igen, akkor elég Smart. Viszont ugye erre meg nem tudod előre a választ, ez a probléma, ezzel igen. Is most kell eldönteni.
Igen, és hát ezért is érdekes, de az biztos, hogy Smart, ha csak nem kerül elképesztően sokba, például ez a 4/77, ez a körülbelül 20 millió, ezzel ugye az értékén lesz, ez rendben van. Ez
kifejezetten jó szerződés lenne nekem, az ugye 4, mennyi az évi 17-8?
Évi 19 környéke.
19 környéke, kicsit alatt az talán. Nekem az egy nagyon jó szerződés. Kifejezetten jó, tehát az értékes szerződés. Az számomra jobb szerződés, mint mondjuk 25 millióért Bridges. Tehát...
Igen, azért Smart ennél többet tesz hozzá támadásba is, meg ugye Smartnak a playmakingje az leginkább pick and roll-okból van, de ehhez meg kellene majd valamilyen magas emberszerűség, ami szintén nincs. Igen. Szóval ez is érdekes, hogy Smart egy elég jó pick and roll irányító. Abból szedi össze ezt az 5-6 asszisztot, azért ez nyilván nem esik csak úgy ki egy játékosból. Mármint nyilván van olyan játékos, akiből ez csak úgy kiesik, de az nem Smart. Szóval értitek. Ez is érdekes, hogy most jelenleg nem nagyon van magas ember. Horford ugye érkezett, meglátjuk, hogy vele ez mennyire működik, csak ez megint olyan dolog, hogy a 34 vagy 5 éves Horfordra sem feltétlenül építenék. Én végeredményben azt mondom, hogy nem cserélném most el Smartot, megpróbálnék valakit hozni, akár veterán irányítót is, aki legalább időről időre tudja ezt a szerepet.
Záró gondolatként a Celtics-szel kapcsolatban, és ugye most már nem kéne Ainge-t fikázni, mert visszavonult, élvezi a nyugdíjas életet, és reméljük, hogy nyugodt, mert ugye tudjuk, hogy szív problémái voltak. Azt még szerintem meg lehet bocsátani, hogy nem hozta ki szupersztárt abból a Rohedli eszedből. Én azt is nehezen bocsátom meg. De azt, hogy eljutottak arra pontra, hogy a liga egyik legszűkebb kerete van, és nulla mélység, tehát hogy se szupersztárod nem lett, se mélységed nincsen most már, és egy olyan cap szituációban, hogy aminek nem ideális, ezt nem értem, hogy ezt így a kettő kombinációt hogy tudták összehozni. Egyértelműen rossz asset management volt, ez azt hiszem, hogy konszenzus kell, hogy legyen most már ezen a ponton. Még akkor is, hogyha még egyszer mondom, elnézed neki azt, hogy nem hozta oda a Kawhit vagy Paul George.
Lala kérdezi tőlünk, mindkettőtök az kérdésem, hogy melyik a top 5, vagy ha nincs top 5, top 3 külföldi podcast, amit hallgatni szoktatok. Senki nem lepünk meg, hogy Dunkdonnak a Prime előfizetői vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy ugye a Dunkdonnak most már csak hetente egy része jön ki ingyen, de mi a többit is hallgatjuk, hiszen van előfizetésünk. És akkor ezen kívül én nagyon szeretem az Athletic podcastjét, ez egy viszonylag új cucc, azért is szeretném így elmondani, de nem tudom, Zoli, te arra már átaláltál-e, de gyakorlatilag a hét majdnem minden napján podcastelnek, szerintem fantasztikus.
Igen, ugye Athletic The NBA Show a neve, gondolom erre gondolsz, hogy több podcast is van az Athleticnek. Amit én hallgatni szoktam, ugye a Low Post, amit én rendszeresen hallgatok, nekem ez a kedvencem. A második ugye a Dunkdon, amit szintén hallgatok, de azért nem olyan frekvenciával, mint a Low Postot. És amit a legeslegtöbbet hallgatok, az meg ugye a Lockton, ugye a Lockton sorozat, vagy nem tudom milyen platform, értem szerint a Mavs kiadását, tehát ők szinte minden nap jelentkeznek, és nyilván a csapat közeli témában, meg eléggé jól plugged in, ahogy mondani szokták, ez a két srác, meg vannak a kapcsolataik. Őket szoktam hallgatni. Bill Simmons podcastet, amikor olyan vendég van, vagy olyan téma, ami nagyon-nagyon érdekel.
De azért egyre kevésbé hallgatunk Bill Simmons podcastet, ez egyre kevésbé jelenség.
Nagyon-nagyon szórakoztató, de
egyre több hülyeséget mond például.
A 100 millió szerződés azért az hihetetlenül indokolatlan. És egyébként most ugye Joe Rogan, a másik, aki ugye nem sportban utazik, akinek gyakorlatilag odaadott ilyen több 100 millió dollárt a Spotify, és most már azért jönnek vissza olyan hangok, hogy még itthon rohadtul alul értékelt, és alul fizetett, és alul reprezentált az egész podcast közösség, Amerikában már átestek a ló túloldalára, és sok elemző úgy gondolja, hogy ilyen összegeket egyszerűen teljesen indokolatlan volt odaadni, és borzasztóan elhibázott gazdasági döntés. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy itt mi lesz, mert ráadásul, hogy ők megkapták ezeket a brutális pénzeket most, hát nyilván sokan tartják még a markukat kint, hogy ott is a podcast piac nagyon érdekes lehet. Mi sajnos nem tartunk még itt, és nyilván soha nem is fogunk, mert kicsi piac vagyunk, de itthon meg még nagyon messze az a szint, ami még tök egyértelmű, hogy gazdaságilag is megérné, és kifizetődő lenne a hirdetőknek és a cégeknek.
Igen, tehát az a kérdés, ugye, hogy mi az, amit meg tud már termelni a piac, és mi az, amit már nem, ugye az Egyesült Államokban már itt járunk, ez a kérdés. Jó, utolsó mai kérdésünk következik. Sziasztok! Egyébként, bocsánat, ha minden igaz, akkor Dániel kérdezi tőlünk. Tegyük fel, hogy 2020-21-es bajnokságot kell csak megnyernetek. Minden játékos egészséges, mai fejjel dönthettek. Ki az első 30 játékos, aki köré építenétek a csapatot, illetve az adott játékos mellé választhatok egy-egy edzőt is, akit úgy gondoltok, hogy illik hozzá. Túl hosszú, top 15-20-nak is nagyon örülök. Köszi. Jó, hát itt én annyit tennék ez a kérdéshez hozzá, hogy nincs 15-20 se, aki köré építenéd a csapatot. Tehát, hogy ez az a kérdés, mint hogy valójában Jimmy Butler, meg Chris Paul olyan, aki köré építed a csapatot, és bajnok leszel? Tehát ők már azért ezen a határon vannak. Aki köré lehet, az viszont egy elképesztően érdekes feladat volt edzőt találni. Neki mész, Zoli, vagy mi kezdjem én?
Kezdheted. Illetve hát kezdtem én, mert nálam is szerintem, de nem volt olyan sok név. Tehát ki az, aki ma még egyértelműen, ugye, nyilván LeBron,
igen.
Még ha egészséges, de hozzáteszem, mert azért rezeg a léc, hogy Giannis most bizonyította, ugye, hogy milyen elképesztő játékos. Kawhi Leonardot kell még említeni, James Hardent kell még említeni, Steph Curry-t kell említeni, természetesen KD-t, Kevin Durantot, ő is bizonyította, hogy még igenis egyértelműen kell említeni. Én Anthony Davis-t is ide vettem, bár ő már ugye kérdőjelesebb.
Én abszolút nem is vettem ide. Tehát, hogy...
Én ide vettem, mert egyébként nagyon-nagyon domináns játékos, az egészsége az ugye más kérdés, de én szerintem tudnék olyan bajnokcsapatot építeni, ahol ő a legjobb játékos. Nikola Jokic köré is tudnék természetesen, én legalábbis abszolút így érzem. Lukát természetesen ide kell venni, ő ugye ez a 9. játékos, Joel Embiidet is ide kell venni, azt gondolom egyértelmű, és innentől kezdve van még Lillard, akiről a mai érában, és főleg az idei szezon után egyértelműen azt mondom, hogy igen, 11 játékos, és ennyi gyakorlatilag nálam. Yeah. CP Free-n gondolkodtam, de ő egyszerűen már 36 éves, és ugye ennyi, ők 11-en, akikre azt mondanám, hogy most egyértelműen, aztán még esetleg csatlakozhat hozzájuk, nem tudom, Télum, vagy hát mondanám Towns-ra, de hát ugye Towns, ha eddig nem csatlakozott, mikor fog? Ő már kérdőjelesebb. Ja,
én ugye nem írtam be Davis-t, kérdőjelesen beírtam Butler-t egy ilyen vicces Tom Thibodeau-s poém miatt, amit most így le is lőttem, de igazából ugyanezeket a neveket írtam. Jameshez azt gondolom, hogy mindegy, hogy ki az edző, de ha már valamit választani kell, akkor jó védekezést összerakó edző legyen, ezért van ott jó helyen Vogel, de Clifforddal is megnézném. Neked volt valaki, aki így nagyon feltűnt James mellé?
Én nagyon-nagyon megnézzék egyszer egy Carlisle-LeBron James duót. Hmm. Szerintem ők, azt lehet, hogy említettette is, ugye Ersit, nem említetted, ugye?
Nem. Fogát meg Cliffordot említettem, igen. De
Nyilvusznév is. Én Carlisle-t, ugye kicsit nyilván csalás, Popovicsot nyilván az is hatalmas csalás, ugye nagyon sokat dolgoztak együtt az amerikai válogatottaknál, nyilvánvalóan LeBron nagyon-nagyon tiszteli Popot. Az egyetemi neveken túl nem tudom, nyilván lehetne most Montit is mondani, mert nagyon jó edzőtileg is bizonyította, hogy...
Hát de én nem tudom, tehát hogy most Monti pont azt bizonyította be, hogy domináns naprendszer játékos nélkül is képes jó rendszert összerakni, tehát nekem pont nem Monti jutna eszembe se Doncsicsnál, se Jamesnél.
Igen, de ugyanakkor szerintem csak azért, mert ugye a jelenlegi csapatuk nem ilyen, attól még az edzői kvalitásaik nagyon jó működnek.
Hát jó, de most nyilván meg kell próbálni olyan edzőt találni, aki valamiért extra illeszkedés lenne hozzá, és ezért gondolom azt, hogy Popovics jó.
Nálam ez inkább az onnan jönne, hogy nagyon jó motiválók, mert az szerintem az a legfontosabb egy sztárnál, tehát még talán azt mondanám, hogy fontosabb is, mint a taktikai elemek, mert hogyha LeBron nem akarja meghallgatni a te taktikai értékelésedet, és azt mondja, hogy nem olyan a személyiséged, akkor eleve, mondjuk eleve nem is fognak felvenni abba a csapatba.
Igen.
Más kérdés, de érted, mit akarok mondani.
Igen. Nekem, ami ilyen nagyon jó párosításnak tűnt, hogy Steph Curry-t megnézném Eric Spoelstrával, meg pedig azért, mert Eric Spoelstra az egyik legnagyobb mestere annak, hogy a Curry-t, akár még az idősödő Curry-t is elrejtegesse védekezésben, ő ebben zseniális, egyébként Carlisle a másik nyilván, aki erről híres. Viszont ő meg a támadójátékosokat is, főleg ilyen off the ball screenekkel, meg handoffokkal nagyon jól használja az ilyen típusú támadójátékosokat, tehát pont az, hogy a Miami rendszere az igenis hasonlít egy kicsit ugye Kör rendszeréhez, sőt, szerintem meg is haladja azt, most összetettségben mondom, nem eredményességben nyilván, értitek? Szóval szerintem az egy fantasztikus párosítás lenne Steph Curry és Eric Spoelstra.
Érdekes is, egyébként nehéz vitatkozni azzal, amit mondtál. Spoelstra ugrott talán a legnagyobbat így az elmúlt a podcast eleje óta, amit ugye csináljuk, ez most már 4-5 éve. Szerintem az ő státusza ugrott talán a legmagasabbra azóta, ahogy akkor néztünk rá edzőként, és ahogy most.
Még szeretném, ami így extra, ugye Jokicsot Carlisle-al nézném meg, mégpedig pontosan ugyanazért, mert ő meg magas embereket is tud rejtegetni a zónáival, némi védekező felfogásával, ebben nagyon durván, hogy is mondjam, csak annyira előttünk van, ahogy ezt megteszi folyamatos jelleggel, akár Porzingisszel, de hogy érted, ő még tudott használni pozitívan egy-két negyed erejéig egy Bobánt is. Na most, hogyha valahogy ő jobban el tudná rejteni Jokics gyengeségeit, mint Melón, akkor gyakorlatilag megoldottuk azt a kérdést, problémát, hogy vajon Jokics köré tényleg lehet-e bajnoki címet szerző csapatot összerakni, ezért a Jokics-Carlisle párosítás nekem nagyon-nagyon tetszik.
Nekem is nagyon tetszene, ugye minőségi előrelépés lenne ugye Melónhoz képest, annak ellenére, hogy Melón Na, a Melonnal kapcsolatos vélemények is, ez valamelyes most már árnyaltabb szerintem, és többet kinézünk belőle, mint 2-3 éve néztünk ki. De hát ja, azért nem Carlyle.
Nem akarom lelőni az összeset, neked van valami érdekes párosításod?
Hát megint csak a Kokoskov-Luka duó jutott eszembe, ugye, ami hát meg is valósult, és hát extra, mert ilyen dimenzió, ilyen extra töltet, hogy ők együtt nyertek egy világversenyt, ilyen nem nagyon van, és ezt úgymond nem lehet pénzzel se megvenni, megfizetni, vagy nem fizethetsz érte eleget. Ez az én reményem legalábbis, ugye, és már meglátjuk, hogy egyébként ez hogy zajlik, mert amit te mondtál, azt is én abszolút értem. Úgyhogy én ebbe a dúba egyébként nagyon-nagyon bízok, és nyilván meglátjuk majd, hogy hogy alakul. Úgyhogy ők egyből eszembe jutottak, és hál' Istennek ugye most IRL, in real life vonatkozása is van a dolognak.
Még amit nagyon megnéznék, az James Harden, Quinn Snyder. Ugye Snyder nagyon illene abban Hardenhez, hogy ugye ő is pick and roll támadógépet épít, de azért nem úgy, mint ahogy azt teszi, vagy tette mondjuk Mike D'Antoni. Tehát azért Snyder szerintem egy Mike D'Antoni féle edző ilyen szempontból, de azért sokkal jobban bevonja a csapattársait, és pont az az ideális, amit Hardennél és a Houstonnál hiányoltunk, pont az a Snyder csapatokban megvan. Szerintem annyira fantasztikus fit lenne ez így egymás mellé, és talán még így lehetne utoljára megnézni Harden, de ez már egyébként csak ilyen vágyálom, mint első számú franchise player, mert most már nem lesz az. Illetve amit még felírtam, és szerintem szintén extra, az a Embiid Nick Nurse. Hát én azt gondolom, hogy Nick Nurse játékosainak az erősségét talán mindenkinél jobban használja az NBA-ben. És hogyha Embiidet így tudnánk maximalizálni egy Nick Nurse-el, az lehet, hogy ilyen minden idők egyik legfélelmetesebb szörnyjátékosát csinálna belőle egy szezonra, mert így is nagyon brutális szezonja volt, ha belegondolunk. Szerintem Nick Nurse mellett egy Embiid úgy csillogna, mint ahogy még soha nem láttuk. Bár tényleg hozzá kell tenni, hogy az idei szezonban Doc Rivers is mindent Embiid köré épített, csak hát Nurse jóval kreatívabb edző, mint Doc Rivers. Úgyhogy én még ezt nézném meg nagyon.
Az elég durva. Főleg, hogy a filozófiátokban is abszolút beleillene, ugye ez a defense first filozófiában, amit Massa is tol. Igen, az nem lenne semmi.
Még egyébként felírtam Lillardot Monty mellé, és szerintem ez is tök jó, mert Lillardnak szerintem jól jönne egy ilyen apa figura, mint Monty, aki egyszerre tisztel, és egyszerre gondolja rólad azt, hogy a világ legjobb kosárlabdázója vagy, de közben egyszerre csinál körét fantasztikus rendszert, és egyszerre tud a helyén is kezelni. A maga a személyisége Monty Williamsnek szerintem olyan, ami fantasztikus lenne Lillard mellé. Úgyhogy hát nagyjából ezeket írtam fel neked, bárki, például Kawhira nem nagyon mondtunk senkit, én oda Carlyle-t írtam, Doncsicsra Cliffordot írtam.
Kimerítettük az én neveimet, én azt
Davis
gondolom.
Tette, neked van egy plusz neved, Davis. Mellé milyen edzőre gondoltál, vagy kire gondoltál?
Davis mellé ugye mindenképpen olyan edző kell, aki dolgozott már egy domináns magas emberrel. Popovics megint csak, aki eszembe jut, ugye, Duncan Part 2, azért az elég komoly lenne. Meg hát ugye ők is dolgoztak már együtt az amerikai válogatottban, úgyhogy hát nyilván Popovicsot mindenkihez javasolnád, azt gondolom, mert tudnád azt, hogy az a játékos edző dinamika, ami a legegészségesebb, úgyhogy nyilván egy alapvető tiszteletnek meg kell lennie, itt már olyan mértékben meg lenne az első pillanattól mindenkivel szembe, de tényleg mindenkivel szembe, hogy ez egy hatalmas induló előny.
Jó, végére értünk a mai adásunknak, de jövünk még, és akkor azt hiszem, hogy 4 hosszabb, nem is feltétlenül kifejtős, de hosszabb kérdést is kaptunk már pluszban, úgyhogy jövő péntekig még akár küldhettek is. Aztán lehet, hogy majd megint tovább görgetjük, és akkor így 3 hetente vagy 2 hetente lesz Patreon postaládánk, amit egyébként egyáltalán nem bánok, hiszen ezek a kérdések nem csak azt a személyt érdeklik, aki felteszi, hanem ez sokakban megfogalmazódó kérdések. Köszönjük szépen, és azt is, hogy támogattok minket. Zoli, neked pedig köszönöm, hogy ma is itt voltál, és legközelebb egy nagyobb szabású adással jövünk. Valószínűleg, aki évek óta hallgat minket, az sejti már, hogy mi jön.
Igen, nagyon várom én is, örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. Patreonon úgy tudtok nekünk üzenni, hogyha támogattok, ezt pedig havi $1-tól már megtehetitek. patreon.com/keleten-nyugaton. Köszi szépen, hogyha erre érdemesnek találjátok a podcastet. És, mint mondtam, jövő héten jelentkezünk. Kedden vagy szerdán, ezt majd meglátjuk, hogy mikorra sikerül megvágnom, de vagy kedden vagy szerdán érkezünk majd egy nagyobb podcasttel. Addig is minden jót nektek, sziasztok!